kedves testvérek, ezen a délelőttön Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből olvasom az igét az első fejezetnek a harmadik és a negyedik versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből az első fejezetnek a harmadik és a negyedik versét. Így szólít hozzánk Isten igéje. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ma a jubiláte vasárnapja van, amikor is a Zsoltár író egyik gondolata áll előttünk a 66. Zsoltárból, amikor a Zsoltár író azt mondja nekünk, hogy örvendj egész föld az Istennek. Igen, milyen szép ez a vágy, ami megfogalmazódik a Zsoltár íróban, amikor azt mondja, hogy az ő vágya az, és mondhatjuk, hogy lehet a mi vágyunk az, hogy ez az egész föld úgy, ahogy van, a teremtett világ, és ebben benne van minden élőlény, de leginkább az ember. És azzal a vágyal fordul a Zsoltár író Istenhez, hogy ez az egész föld mindenestől lássa meg Isten hatalmát, szeretetét, és valóban örvendezzen abban az isteni szeretetben és kegyelemben, ami kiárad erre a világra. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy örvendezzünk, hogy lássuk meg az Isten szeretetét, lássuk meg az Isten hűségét a mi életünkben, mert valljuk be őszintén, hogy sokszor azok a dolgok, amelyek velünk történnek, a próbák, a nehézségek, a mindennapi gondokkal való küzdelem, az mindig elveszi az ember szeme elől azokat az áldásokat, azokat a jókat, vagy inkább nem elveszi, hanem eltakarja, amivel Isten megajándékoz bennünket. És erről beszél a Zsoltár író, hogy lássuk meg az életünkben Istennek az ajándékait. Lássuk meg és örvendezzünk annak, amit Isten az életünkben tesz. Igen, ha most meg kellene állnunk, és kinek-kinek maga elmúlt hetére gondolnia, és föl kéne állni mindenkinek, és elmondani azt, hogy mi is történt az elmúlt héten, és egy kicsit el kéne gondolkodni azon, hogy mik történtek, mi volt az, ami jó, mi volt az, ami talán nehézség volt. Én bennem ott van az a gondolat, hogy lehet, hogy sokkal több panasz lenne a szívünkben, mint hálaadás. Tehát sokkal több rosszra vagy nehézségre emlékeznénk, és többet tudnánk felsorolni, mint ami történt az életünkben. De Isten arra bíztat, hogy örvendezzünk, hogy vegyük észre az ő ajándékait. De kicsit visszatérek arra a gondolatra, amit az alapigényben elénk állított Isten igéje, ugye a korintusi második levélben, amikor valóban erről beszél az apostol is, hogy áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, a vigasztalásnak az Istene. Tehát milyen Istenről beszél az apostol? Az irgalmasság Istenéről, a kegyelemnek az atyáról, arról az Istenről beszél nekünk, akinek a hűségét és a kegyelmét megtapasztalta. Az előbb, az Isten tisztelet előtt Dániel könyvéből olvastam fel egy részt, és nem véletlenül esett a választásom erre az ige szakaszra, amikor Dániel egy bűnbánati imádságot mond el, megemlékezik arról, hogy Isten milyen nehéz úton vezette az ő népét, és világossá teszi azt, hogy nem véletlen volt, hogy Isten az ő népét fogságra vitte, mert elmondja, hogy azért történt mindez, mert Isten népe elhagyta az Urat, mert távol került tőle, és ebben az imádságában azt állítja elénk, hogy igen, ő ezt megértette. Megértette azt, hogy jogos volt Isten részéről ez a fájdalom, jogos volt az, hogy ilyen helyzetbe került Isten népe, mert nem figyeltek rá, mert nem akartak engedelmeskedni neki. És aztán, ha Dánielnek a történetét nézzük, Sidrák, Misák, Abednégó történetét, ebben a Dániel könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten hogyan mutatja meg az ő irgalmasságát és a kegyelmét azoknak az embereknek, akik figyelnek az ő szavára. Olvasunk arról, hogy a négy ifjú, Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel, akik eltökélték a szívükben azt, hogy ők az Isten útján szeretnének járni, eltökélték a szívükben azt, hogy mindent Isten akarata szerint akarnak cselekedni, mert belátták azt, hogy minden fájdalom, minden nyomorúság, minden elesettség, ami az ő életükben van, azért van, mert Isten elhagyta őket, mert ők engedetlenek lettek. És azt olvassuk az igében, hogy Isten milyen csodálatosan megáldotta ezt a három ifjút, vagy négy ifjút. Látjuk a történeteket a Dániel könyvének az elején, Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel, akikről látjuk azt, hogy ragaszkodni akarnak Istenhez, Isten megáldja őket, míg a nyomorúságos tűzből is kimenti a három ifjút, aztán látjuk, hogy Dánielt is kimenti a oroszlánok verméből. Mondhatjuk azt, hogy igaz az, amit Pál apostol itt ebben az igében elénk állít, hogy áldott az Úr, az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak Istene, a vígasztalásnak az Istene, aki megvígasztal bennünket minden nyomorúságból. Hát ezt élte át a négy ifjú. A Dániel könyvének az elején láthatjuk azt, amit ők valóban átéltek, hogy az az Isten, akit a nép elhagyott, az az Isten, akire olyan sokan nem figyelnek oda, az az Isten azoknak az életében, akik neki akarnak engedelmeskedni, akik figyelnek az ő szavára, azok valóban megtapasztalhatják, hogy igen, az az Isten, aki hordozza őket, az a kegyelemnek, az irgalmasságnak az Istene. Milyen jó mindezt megtapasztalni. És Dánielék ezt élték át az ő életükben. Testvérek, ha egy kicsit elgondolkodunk a magunk életében, akkor láthatjuk-e azt, vagy mondhatjuk, hogy látjuk-e azt, hogy Isten milyen irgalmas hozzánk? Vajon belátjuk-e azt, amit a négy ifjú belátott, hogy Isten az irgalmasságnak és a kegyelmemnek az Istene, aki az ő szeretetével hordoz bennünket? Hát Dániel ezt élte át, Sidrák, Misák és Abednégó ezt élte át. De most nem elsősorban erről szeretnék beszélni, mert ez egy nagyon szép dolog, de ahogy Pál apostol is tovább megy, azt mondja az ige, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. És itt folytattam a gondolatot, és amire egy kicsit többet szeretnék ezen a délelőttön szólni, amikor azt mondja az apostol, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, amellyel Isten vígasztal bennünket. És Dániel története, Sidrák, Misáknak a története egy kicsit erről is szól. Igen, mi azt szeretjük látni, azt szeretjük hallani, az melegíti fel a szívünket, amikor látjuk azokat a csodákat, Istennek azt a irgalmasságát, szeretetét, amit Dániel és a három ifjú átélt Isten jelenlétében. És valóban csodák lehettek ezek, és valóban jó ezeket a történeteket elővenni, hogyha engedelmeskedünk, ha figyelünk Isten szavára, akkor Isten ilyen módon emel ki bennünket az ő szeretetével, a legnagyobb nyomorúságból, a legnagyobb kísértésből is. De azt mondja Isten igéje, hogy ez soha nem öncélú. Nem elég az, hogyha a hívő ember eljut odáig, hogy keresi Isten akaratát, hogy végre rádöbben arra, hogy engedelmeskedni kell az ő szavának, és teljes, és minden lelkünknek, minden porcikájával szeretnénk Istenre figyelni, az ő szeretetét átélni, hanem a történet arról szól, és Dániel története is arról szól, hogy Isten sokkal többet ad nekünk, mint nekünk az elég lenne. Emlékezzünk csak a János evangéliumában, amikor az Úr Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, és azt mondja neki, hogy aki ebből a vízből eszik, az nem csak megelégszik, hanem annak az embernek az élete olyanná válik, mint egy kút, amelyből nem csak ő fog majd inni, és nem csak az ő számára lesz hasznos, hanem azt mondja, hogy mások számára is hasznos lesz. Ez egy élő kútfej lesz, ami másokat is vigasztal. És nézzük csak meg éppen ezt a történetet, amikor azt látjuk, hogy ez az asszony, amikor az Úr az ő szívébe békességet ad, amikor átéli Jézus jelenlétének a gazdagságát, örvegy Istenednek te egész föld, örvegy Isten jelenlétében te egész föld, ezt megtapasztalja ez az asszony is. Az első útja az volt, hogy mindent lerak, mindent otthagy, és elkezd beszaladni a városba, és elmondja mindenkinek azt, hogy Isten mit végzett az ő életében. Az az ember, akinek az életében Jézus szeretete túlcsordul, aki átéli az Isten szeretetét, az eljut odáig, hogy ezt nem tarthatom magamban. Hogy a hívő élet, az Istennel való járás, az nem csak abból áll, hogy én tisztán, fedhetetlenül megtartsam magam az Isten jelenlétében. És legyek olyan, mint Sidrák, Misák és Abednégó, akik még arra is nagyon vigyáztak, hogy nehogy valami tisztátalan kerüljön az ő asztalukra, és ezért mentek oda ahhoz az emberhez, akikre rá voltak bízva, hogyha lehet, akkor ne kelljen enniük a király asztaláról, hanem ők hagy egyenek mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, mert nem akarnak semmilyen módon ahhoz a bálványhoz, vagy bálvány áldozatokhoz közeledni, amit a király az ő ételében is eléjük tár. Tehát, hogy ők nagyon vigyáztak arra, hogy tisztán az Istennek kedves módon éljenek. És ez egy nagyon fontos dolog. De Isten igéje azt mondja, hogy a hívő embernek nem az az élete, és nem arra kell törekednie csupán, és nem csak öncélú módon kell az Isten közelében járni, és mindenre vigyázni, hogy nehogy valamilyen parancsolatot ne tartsak be, mert ezzel leszek kedves Istennek, hanem arról beszél, hogy Isten ezt azért adja, és azért mutatja meg az ő szeretetét, hogy mindazt, amit én kaptam, ezt továbbadjam. Testvérek, Dánieléknek ezt is meg kellett tanulni. Láthatjuk az életükből azt az igyekezetet, amely minden módon előttünk állhat példaként is. Isten nem véletlenül állítja elénk ezeket az ifjúkat, és tényleg példát mutatott nekünk, élhetünk abban a hitben és vágyjal, hogy mi is legyünk ebben az értelemben Sidrákok, Misákok, Abednégók, Dánielek, akik kitartunk az Úr törvénye és Isten akarata mellett, de nem öncélúan. És nem csak azért, hogy én tetszelegjek az én igazságomban, és közben pedig semmi mással nem törődök, csak az én életemmel, vagy talán az én tisztaságommal és szentségemmel. Emlékezzünk csak az Biblia első lapjain arra mondatra, amit Káin mondott, amikor Isten megszólította, és azt kérdezte tőle, hogy Káin, hol van a te testvéred? És akkor azt mondja Káin, hogy avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy hát ez a Káin. És aztán tudjuk, hogy mi történt, mert megölte az ő testvérét. De a szomorú ebben a történetben az, hogy naponta elkövetjük ezt a hibát. És lehet, hogy nem öljük meg a testvérünket, és nem úgy kell Istennek elénk jönni, de hogy az is igaz, hogy foglalkozunk mi a mi testvéreinkkel, avagy őrizője vagyok-e. Hát én magammal foglalkozom, hogy én az én kis hívő életemet megéljem, hogy igyekezzek mindent úgy tenni, ahogy Isten elénk állítja. Hát ugyanezt tette Sidrák, Misák és Abednégó, és jól tette, helyesen tette. De nekik is meg kellett küzdeni azzal, hogy Isten nem véletlenül állította őket erre a helyre. És nem önmagukért, csupán önmagukért volt irgalmas és kegyelmes hozzájuk, hanem rájuk rá kellett jönniük arra, hogy Isten feladatot bízott rájuk. Azt a feladatot, hogy azt, amit ők átéltek Isten jelenlétében, azt átadják azoknak, akik ezt nem tapasztalták meg. Emlékezzük, az első ilyen nagy, pofon volt Dánielnek, amikor néhány fejezettel korábban azt olvassuk az igében, hogy Nabukodonozor királynak volt egy álma, amit senki nem tudott megfejteni, és azt mondja az Isten igéje, és ez egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hogy amikor parancs adatott ki, hogy mindenki, minden bölcs Babilonba jöjjön a királyhoz, hogy az álom értelmét megfejtse, jöttek a bölcsek, és azt mondja Isten igéje, hogy Dániel nem ment. Nem ment Dániel. Miért nem ment Dániel? Mert azt gondolta, hogy ez nem az ő ügye. És mentek a mindenféle bölcsek, akik nem tudták megmondani az értelmét az álomnak, mert hát ki tudja megfejteni az Isten akaratát, csak az, aki keresi azt. Ezek az emberek mindenféle bölcsességgel foglalkoztak, de nem volt náluk a megoldás. Egyedül Dánielnél volt a megoldás, és Dániel lehet, hogy ezt tudta, de nem ment. Hanem úgy kellett őt a végén, amikor már senki nem tudott segíteni a királyon, akkor mondják a királynak azt, hogy de hát van az országodban egy ember, akiben Isteneknek a lelke lakozik, aki mindent meg tud mondani, aki erőteljesen megtapasztalta Isten szeretetét és irgalmát, hát hívjuk őt el. És mit olvasunk az igében? Hogy Dániel tudta. Dániel rögtön megértette az Istennek a királynak adott álmát, de ő nem ment. Pedig ez lett volna a kötelessége, és talán ez egy nagy pofon volt, bocsánat a kifejezésért, és lehet, hogy idézőjelbe tenném ezt a pofont Dánielnek, mert rá kellett döbbennie arra, hogy amit Istentől kapott, az nem csak az önmagáé, hanem Isten azért adta ezt, hogy átadja, és hogy figyelmeztesse az embereket arra, amire Isten őt elhívta. Igen, lehet, hogy kényelmesebb csak saját magunkkal foglalkozni, de Isten azt mondta, hogy nem lehet az embernek elkülönülnie. Nem szabad a hívő embernek egy párhuzamos világban élni, hanem az a dolgunk, hogy itt világítsunk. Emlékezzünk csak szintén a fogságban élő zsidókkal kapcsolatban, olvassuk azt, amikor Márdokeus és Eszter királynőnek a történetét olvassuk, és amikor Márdokeus mondja Eszternek, hogy menj be a királyhoz és szóljál, mert ha nem szólsz, akkor el fogja pusztítani a király a te népedet. És azt mondja Eszter, hogy de hát engem már mióta nem hívott a király, hát hogy mennék be? És hogyha bemegyek hozzá hivatlanul, úgyhogy az ő pálcáját nem nyújtja felém, akkor meghalok. És akkor azt mondja neki Márdokeus, hogy gondolod azt, hogyha a te népedet megölik, akkor te megmaradsz? Gondolod azt, hogy te nyugodtan ülhetsz a babéraidon? Hát vajon nem azért küldött téged Isten erre a helyre, hogy ebben a nehéz időben ott állj és szolgálj azoknak, akik miatt Isten ilyen nagy kegyelmet adott neked? Testvérek, bennünket, akiket Isten az ő kegyelmében részesített, vajon nem azért kerültünk ebbe az állapotba, nem azért tapasztaltuk meg Isten szeretetét, hűségét, nem azért éltük át a megtérésnek a csodáját, és élhetünk új életet, hogy ezt átadjuk azoknak, akik ezt nem ismerik, akik ma is a bűneikben élnek. Dánielnek rá kellett jönnie arra, hogy amit Istentől kapott, az nem csak az övé. És amikor felolvastuk a Dániel könyvének a 9. fejezetéből ezt a szakaszt, akkor azt látjuk, hogy Dániel eljutott odáig. És nem csak odáig jutott el, hogy neki milyen fontos feladata van, hanem azt olvassuk, hogy megértette azt, hogy miért is kerültem én ilyen helyzetbe. És miért került Isten népe ilyen helyzetbe. És miért nem éli át az Isten irgalmát, kegyelmét és szeretetét? Azért, mert nem figyeltünk az Úr szavára. Mert nem vettük komolyan az ő rendeléseit. És Isten megszólítja Dánielt, és azt mondja, hogy vedd ezt észre. És az ő imádságában mondhatjuk azt, hogy ő kivilállóként állhat, mert az ő sorsa lényegesen jobb volt, mint azoknak a zsidóknak a sorsa, akik szét voltak szóratva. Akikre úgy tekintettek, ugye később látjuk, ugye a Márdokeus történetében is, hogy mégiscsak mindig idegenek és vándorok, és soha nem fognak tudni ugyanazon jogokat megkapni. Dánielnek nem volt ilyen gondja. Dániel jól élt a többi ifjúval. De mégis megértette Dániel, hogy ugyanaz a sors van az ő életében is, mint a népe életében. És hogy milyen jó lenne megérteni azt, hogy nem azért került Izrael népe a fogságra, hogy élje a fogságban ugyanazt az engedetlen életet, mondhatjuk önmaguknak élő életet, amit addig éltek. Hisz Isten azért vitte őket fogságba, azért kerültek ebbe a nehéz állapotba, hogy végre fölrázza őket. Fölrázza őket, ahogy éltek, mert miért kerültek oda? Nagyon jól látjuk ezt a próféta könyvében, amikor azt látjuk, hogy Jeremiás történetében, vagy Jeremiás könyvében elmondja, hogy miért is került Izrael népe a fogságba. Azért, mert nem voltak az emberek egymáshoz megértőek, mert elnyomták egymást, mert szeretetlenek voltak egymáshoz, mert nem figyeltek egymásra, sem Istenre, hát ezért kerültek. És Dániel ugyanezt az életet vitte tovább, bár nyilván ő szeretett volna Istennek kedves életet élni, de ugyanúgy önző volt. És rá kellett jönnie, hogy ő is, és a népe is addig nem fog megszabadulni. Addig nem lesz változás az életükben. És nem a 70 évről van szó, amit Isten megmutatott. Mert a 70 évnek el kellett jönnie, hanem azért, mert egyszer csak Isten megszólította őket, és azt mondta, hogy vegyétek komolyan azt, amit Isten rátok bízott. Mert mit mondott Izrael népének az Isten Jeremiás által? ti munkálkodjatok a város jólétén. Azért küldtelek oda, hogy egyrészt én rólam tegyetek bizonyságot, másrészt pedig az, hogy végre lássátok meg, hogy a ti életetek nem arról szól, hogy csak önmagatok körül forogjatok, és a magatok kis vallásos életét megéljétek, hanem az, hogy szolgáljatok Istennek, és vigyétek el azt a kegyelmet és azt a szeretetet, amit ti magatok is megtapasztaltatok. És erről beszél itt a mi felolvasott igényben maga Pál apostol is a korintusiaknak, aki azt mondja, hogy igen, jussatok el odáig, hogy meglássátok, hogy áldott az az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki azért hívott el benneteket, azért szült újjá Krisztusban, hogy megvigasztaljon a nyomorúságban, de nem csak ezért, hanem azért is, hogy ti magatok is átadjátok ezt a vigasztalást másoknak. Erre hívott el bennünket Isten. Ez a mi feladatunk ebben a világban, ha átéltük, ha igyekszünk úgy, mint Sidrák, Misák és Abednégó és Dániel, hogy Istennek kedves életet éljünk, mert rájöttünk arra, hogy az ő szavai a mi számunkra lámpásként lehetnek. Mert olyan jó megtapasztalni azt, hogy ha hallgatok az Isten szavára, akkor ő áldást ad az én életemben. De megérthetném azt is, hogy nem élhetek csak magamnak, hanem adjam át ezt a vigasztalást. És testvérek, ez a nagy kérdés ma délelőtt, hogy egyrészt átélem-e, megtapasztalom-e minden nap az Isten irgalmasságát. Hogy igen, valójában úgy, mint ez a négy ifjú, a mindennapokban megtapasztalom Isten jelenlétét. Hogy tudok-e örvendezni, hogy Isten ma is velem volt, hogy ma is hallottam az ő hangját, ma is megszólított engem, ma is vezetett, ma is ott volt az életemben, és olyan jó volt átélni azt, hogy ő megvigasztalt, amikor elszoborodtam, ő útbeigazított, amikor kétségeim voltak, mert jelen van az életemben. Hát ezt élte meg ez a négy ifjú, ott a király házában, Babilonban, a fogságban. De nem csak idáig jutottak el, hanem odáig is, hogy az, amit ők átéltek, megértették, hogy ezt olyan jó lenne megmutatni mindenkinek, a királynak, azoknak a testvéreinknek, akik szomorúságban élnek, mert hozzánk hasonlóan fogságban éltek, és sokkal rosszabb a helyzetük, és eljutottak idáig, hogy megvigasztaljunk ugyanazzal a vigasztalással másokat, amivel mi is vigasztaltunk. Testvérek, ez a mai üzenet számunkra. És ez a legnagyobb kérdés, hogy átéljük-e minden nap ezt a vigasztalást? Jelen van Isten a mi életünkben? Vigasztal, bátorít bennünket? És a másik kérdés, hogyha ezt átéltük, akkor tudunk-e másokat vigasztalni? Megértettük-e, hogy amit mi kaptunk, azt tovább kell adni? Bár eljuttatna Isten bennünket erre a felismerésre, erre a két felismerésre, hogy Isten irgalmát lássam meg a magam életében, és Isten irgalmát adjam át azoknak az embereknek, akik nem ismerik ezt. És legyen igaz a mi életünkben, mindannyiunk életében, hogy az Úr kegyelme, az Isten szeretete, ahogy jubiláte vasárnapján elénk állítja Isten igéje, hogy legyen valósággá, hogy mindannyian együtt örvendezünk Isten jelenlétében, átélve csodáit, átélve szeretetét, átélve vigasztalását. Hát adja az Úr, hogy ezt a csodát éljük át mi is, és velünk a szeretteink, barátaink, ismerőseink, és mindazok, akik közé Isten azért állított bennünket, hogy ezt a csodát és ezt a szeretetet vigyük tovább. Adja az Úr, hogy így.